Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Barsi Balázs atya 2025. decemberében Szentkúton tartott lelki gyakorlatából hallanak részletet.
Kedves testvérek, van még itt a megtestesüléssel, karácsonnyal kapcsolatos, csodálatos, szép írás, szöveg. Cselánoi Tamás, Szent Ferenc életrajzából. Szentünknek legfőbb törekvése, legfőbb vágya, és legálszántabb eltökélés az volt, hogy mindenütt és mindenben megtartsa a Szent Evangéliumot. És tökéletesen, teljes éberséggel, teljes odaadásával, elméjének teljes megfeszítésével, szívének minden rendülésével kövesse a mi Urunk Jézus Krisztus tanítását és utánozat példáját. Élt azon a környéken, ahol járt, egy bizonyos János nevű jóhírű, de még jobb életű ember. Boldogságos Ferenc nagyon szerette ezt az embert, amivel, bár nemessége révén messze földön nagy tekintének örvendett, a vér nemességét semmibe se véve egyedül a lélek nemességére törekedett. Boldogságos Ferenc, mint már azelőtt is többször megtette, karácsony előtt vagy 15 nappal magához hívotta János urat, és így szólt hozzá. Ha azt akarod, hogy az Úr közelgő ünnepét Grecsóban üljük meg, úgy siess és szorgalmasan tégy meg mindent, amit mondok neked. Meg akarom ugyanis elleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét. Azért Szent Ferenc inkább egy olyan a Krisztus első születésére emlékezett, az örök születésre, és hát Betlehemre is. Azért ezt még ne felejtsük el. És Ferenc az, aki a szemével látni akarja. Nagyon vizuális a ferences. Azt mondja, tulajdon szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit. Látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba, hogyan feküdt az ökör és szamár előtt a szénán. A derék és hűséges ember a parancs hallatára gyorsan elsietett, kidűzött helyre, előkészített mindent, amit a Szent kívánt tőle. Eközben elérkezett az örömnapja, megjött az örvendezés ideje. Megérkeztek a különböző helyekről odaívott testvérek, úgy szintén a környék lakói férfiak és nők. Tehetségesekhez képes mindenki gyertyát vagy fáklyát tartott a kezébe. Nem voltak előtte ilyen karácsonyok. Hogy örvendező lélekkel bevilágítsa az éjszakát, mely ragyogó csillagaival fényt hitett a napok és esztendők véghetetlen sorára. Megjött Isten szentje is, és mivel mindent készen talált, látta és örvendezett. Készen állott a jászol, ott volt a széna, oda vezették az ökröt és szamarat. Az ünnepelt itt az egyszerűség, vigadozott a szegénység, felmagasztaltatott az alázatosság, és Grecsó, mint egy új betlehemi alakult át. Az éjszaka fénylik, mint a nappal. Hát Cselárnai, ez egy zseniális lelkiíró. Valaki azt mondta, olyan, mint egy evangelista. Nem csak leírja Ferencet, hanem meg is értette. Hát a rendben jött boldognak tiszteljük. Egy szent ért meg csak egy szentet, a többiek nem. Azok gicseket írnak róla. És itt idézi az exultetet, a húsvéti öröméneket, hogy az éjszaka fénylik, mint a nappal. És a gyönyörűségére szolgált az embereknek és az állatoknak egyaránt. Az odaérkező emberek újult örömmel örültek a titok megismétlődésének. Az erdők kiáltásokkal visszhangzott, a sziklák szentjénekek hangját verték vissza. A testvérek az Úr szokásos dicséretét zengték, és az egész éjszaka örömbújongással telt el, vagyis hát végezték az éjszakai imaórát és a zsoltárokat. Isten szentje megállott a jászol előtt, nagyokat suhájtott, és közben a fájó részvét és a túláradó öröm csatáztak a szívébe. A jászol fölött kezdetét vette az ünnepi mise. A miséző pap szíve újszerű vigasztalással tölt el. Isten szentje szintén magára öltötte a szerpapi ruhadarabokat. Tudnilik szerpap volt. A lelki atya, az Assisi püspök felszentelte. És milyen tekintélye volt ennek a diákonusnak, amikor röpiratot írt, hogy az oltári szentséget rettentesen elhanyagolták. Sokszor szinte szemétbet, minden. A kanonika vizitációk rettentes állapotokról, és egy köriratot, hogy mind drága kincset őrizzék. És szinte elindult egy eukarisztikus vonal, megújulás, és a bencések ennek a kis egyszerű diákonusnak a röpiratát bemásolták a misekönyvükbe. Milyen tekintély? csengő hangján megkezdte a Szent Evangélium éneklését. Hangja, erős hangja, behizelgő hangja, tiszta csengés hangja, érces hangja, a legnagyobb boldogság élvezetére hívogott az összes jelenlévőket. Utána prédikálni kezdett a körülálló népnek. És mézédes igéket mondott a szegény király születéséről. A Betlehem kicsiny városáról. Mikor Krisztust Jézusnak akarta mondani, a szeretet szertelen lángolásába többször betlehemi kisded néven említette, és a Betlehem szót bégető bárányka módján rejtette ki. Betlehemi kisded és Jézus nevének kiejtésekor nyelvével, mint egy végignyalt ajkát, innyével boldogan élvezte a szó édességét. Testvérek, ez egy ösztönös ember volt. Ennek nincs külön teológia meg test, de hihetetlen. Ő nem csak a rendé, és nem csak a katolikus egyházi. Az ortodoxok mennyire szeretik. A protestáns testvérek, és a világ is, még akkor sem, ha meg nem érti meg. És íme megsokasodtak a mindent ajándékai. Egy erényes férfiú elé csodálatos látomást árult a jászolba, ugyanis egy élettelen gyermeket látott feküdni. Amikor azonban Isten szentje odalépett hozzá, úgy tűnt, mint a gyermeket álomból ébresztették volna fel. Az eukarisztia nem csak az Úr jelenléte, hanem ő neki meg a mi jelenlétünk. Mikor magunkhoz vesszük, akkor van értelme az eukarisztiának. A megtestesülésnek a csodáját így elfogadni. Az ünnepi virrasztás végeztével Kiki örvendezve tért haza. Jászolba tett szénát gondosan megőrizték. Felhasználásokat, állatokat, barmokat gyógyítsanak az Úr nevébe. Nem babona. Aki megsokasította könyörülő irgalmát, sose felejtették el. És testvérek, tudjátok azt, amikor azt mondja, egyik másik utána következő évben péntekre esett karácsonyát, most böjtölnünk kell, vagy nem? Azt mondja, ne beszéljetek itt péntekről. Ez az ünnepek ünnepe. Az nem a megváltás tagadása. Hát kiviselte Jézus sebeit. De íme egy költői módon fölébe helyezi nagy pénteknek. Mert a megtestesülés elő van mindennél. És hogy itt kezdődik egy olyan európai humanizmus, amit elfelejtünk. Az embernek ez a fölmagasztalása. És milyen érdekes, amikor azt egy másik verzióba, hogy előírta a testvéreknek, hogy a házi állatoknak kétszeres abrakot adjanak, az erdőt pedig szórják tele magokkal az állatoknak. Testvérek, ez nem költészet. Az állatok gyomrára is tartozik az, hogy van teremtés, és hogy Krisztusban teremtett mindent. Valami hihetetlen mélység. Hát, egy olyan karácsony, amit nem lehet elfelejteni. És az, hogy valamire később gondolunk, ezért érdemes megöregedni, ezért az egyháznak még, hát lehet, hogy 1 millió évig élünk. Addig az emberiség megtérhet. Newman azt mondja, hogy úgy is meg lehet találni az igazságot, hogy minden egyes zsákutcát végigjárunk. És egyszer csak az egyik nem zsákutca lesz. Nem tudjuk. Úgy kell élnünk, hogy közel van. De Istennek a malmai nem lassan örölnek, hanem figyelembe vesznek minket is, testvérek. És hát milyen lassan mélyül el a keresztény gondolat. Hát 300-as évek végén keleten is és nyugaton is megünneplik az ő születését. Hát addig nem volt karácsony. És mégis a legeredetibb gondolat. Tudnélik, abból indulunk ki, ami megérintett bennünket. Az Úr föltámadása, kereszthalála. De ott is mindjárt nem az a keresztény gondolat, hogy az Úr Jézus ragyog, mert nem ragyogott, érdekes. Ragyogott a Táborhegyén. Mindent megtett húsvét után, hogy úgy jelenjen meg, hogy meg ne ijedjenek, nehogy kitaláljanak egy új vallást, hogy a kereszt el van felejtve, meg túl vagyok rajta, hanem mindig megmutatja a sebeit, hogy én vagyok. Tehát rögtön, ezért gyönyörű, amit a II. Vatikáni Zsinat használ a Szentatyáktól, a Pascale misztérium. a nyugati szeret részletekben nézni. Most van az utolsó vacsora, jó? Most megölték, meghalt az Úr, és most gyász van, most a sírba fekszik, most föltámad. A görögök meg úgy állelőáznak nagypénteken, mint húsvétkor. És milyen jó, ha nem váltjuk le a liturgia szövegeit, mert a keresztcsókolásnál van egy antifóna, hogy imádjuk, a Szent Keresztedet áldjuk, és föltámadásod dicsőítjük nagypénteken. Ez együtt van. Ez Isten tervébe együtt van. Meg nagy csütörtök is. Azt írtam az egyik kis könyvben, hogy mit ünneplünk, mondjuk virágvasárnap, Jézus bevonult Jeruzsálembe, hogy ne, mindent. Hát mi se van, az nagy péntek. De a Szentlélekben van az átváltoztatás, az pünkösd. A föltámadott van ott. Hát csak egy-egy mozzanatára figyel, főleg a nyugati ember, de újra a zsinat fel akarta írni a figyelmet, hogy ez valahogy, hogy számunkra a megfeszített az a dicsőség ura. A dicsőség ura pedig az, aki a sebeket visel, értünk. Tehát ez a visszafordulás. Tehát látom a föltámadt Krisztus, és rögtön azt mondja, hogy a keresztre nézzetek, a sebekre figyeljetek. És ez a visszafordulás a keresztény hit. És nyilvánvaló, hogy ez folytatódik. Ja, hát akkor az a 3 év, amikor mondta azt, hogy aki elbocsátja fele és más össze házasságot tart, akkor ki mondta? Akkor ez megszavazható? Ez az én testem, ez az én vérem. Hogy értsük? Hát, ahogy mondta. És a csodái. Én szerintem ebbe az örömbe, ebbe szinte bele lehet fáradni. Most tessék azt elképzelni, hogy micsoda változások mentek végbe az apostolok és a tanítványok és a hívek körébe. És mindig lemaradunk. Ezért a teljességből, ahogy mondta János a prológusban, a teljességből kegyelemről kegyelmet merítgetünk, de a teljességet megkaptunk. Minden lelki gyakorlatban valamit, és nem mindent értünk, de mindent elfogadtunk. Mikor azt mondja Szent Péter az Úr Jézusnak az utolsó vacsora kezdetén, nekem ugyan meg nem mosod a lábomat. Hát azért ez túlzás. Még egy rabszolga legfeljebb, ha volt a zsidóknál. Ha nem, akkor semmi közünk egymáshoz. Hozzám semmi között. Akkor a fejemet is mosd meg. De most tessék elképzelni, hogy mi történt pünköskora, visszanéz Simon Péter. Nem a mester mosta meg a lábát, hanem a teremtő Isten. El lehetett volna ezt viselni? Meg hogy ott aludt a csónakba? Meg mikor kérték az templomadót, Simon, a gyerekektől kérnek-e adót, a király a gyerekeitől, vagy a idegenektől? Idegenektől. Hát mi nem vagyunk idegenek. Templom, az Istené. De hát add meg nekik, menj ki, fogjék egy halat, ott van a szájába, vedd ki azt a pénzt, és add oda. Érted és értem. Hát ha Péter tudta volna, hogy kimondta ezt neki, akkor azt kicserélte volna azt a pénzt. Mert az a pénz az egy szentség lett volna. Értem és érted. És ki volt az, aki éhes volt és velünk eve, meg fáradt volt. És akkor megy vissza a gondolat. Tehát ez az, amit egyszerűen nem gondolnak meg egyes úgynevezett tudósok. Mert egy tudós elveszíti a paraszti eszét, vagy nem is volt neki, az nagyon veszélyes. Az nagyon veszélyes. Hogy hát Jézust annyira istenítették, kitalálták ezeket a dolgokat, stb. Dehogy is. Hát egy zsidó nem istenít egy embert. Milyen rosszan ébresztette rá a Szentlélek őt, hogy kicsoda a názáreti. És akkor árulták volna el, ha azt leírták volna, ami úgy történt. Nem. Átítatják azzal, hogy kicsoda. Nem meghamisítják, hanem megértik. De annyira megértik, hogy a görög szentírásban mindjárt Simon anyósát meggyógyítja, és fölkelti az ágyból, de úgyis a szó az, hogy föltámasztja. Hihetetlen. És ez nem meghamisítás, tessék megérteni. Hanem ez a megértés. És nyilvánvaló, hogy ez a visszafordulás pünköst fényözönyéből, a húsvéti rettenetesen súlyos élményekből egyszer csak az Úr anyját is érdezi. éri Máriát. Hát Mária, mi volt 30 év alatt? És a születése. És hát csak a föltámadás és pünkösd után Lukács, vagy annak egy korai forrása, de női forrás, kimutatják, a pólya szakkifejezéseit használja. Ott van az egy édesanyja fájdalma, hogy nem kaptak helyet a szálláson. Ez egy női forrás. És mondja ez a művelt orvos, hogy mindennek utána jártam. Megkérdeztem. És ott van Mária, mint aki az interjú alanya volt valakinek. Könnyen mondjuk, hogy Lukácsnak, vagy egy elődjének. Minden esetre. És mennyit kellett a szűzanyának, milyen magánya van. Azért a nagy hivatás nagy magánnyal jár. És azt el kell viselni. Istennel. Senkinek nem beszélhetett arról az angyali üdvözlettel, és arról, hogy József őt hogy fogadta el. Mert ő is kapott egy üzenetet. Senkinek. Mikor beszélhetett róla? Ezt mindig elmondom, amikor János apostol a kereszt halál után, mert az Úr Jézus utolsó előtti szava az volt, hogy íme a te anyád, íme a te fiad. Végrendelet. A zsidó végrendelet jogszempontból érvénytelen, ha Jézusnak lettek volna édes testvérei. Akkor egy távoli rokonra vagy, aki nem bízhatja, az egy nagyon kedves dolog, csak nincs érvényben. Tehát ez abszolút, a Jézus testvére, ez a Jézus rokonai. Mint ahogy még a szülőfalumban is, hogy számon kellett tartani a unokatestvéreket, de még a keresztapát, keresztanyát, meg annak a testvérei, ez mind keresztanyám volt, meg gyere, ki vagyok én neked, és akkor el kellett mondanom. Ezt mi nem érezzük már. Jézusnak nem voltak testvérei. És amikor János, azért ez egy félelmetes végrendelet, egyrészt egy rendkívüli fiúi gesztus, hogy az özvegy édesanyám, mi lesz vele? De mi lesz Jánossal? Ez nem nősült meg. Szűzi tiszta élet. Ott van, íme a te fiad. És ugye azért a János evangéliumban a tanítvány, az nem csak ez a konkrét János, ezt kimutatták a tudósok, hanem az efezusi közösség, a János tanítványok is, akik Máriával elmentek Efezusba. Az az első Mária szent hely. És ott nagyon meglódult a keresztény gondolat, a krisztológia, a János evangéliumban. Az élő Isten fia cselekszik mindig. Egyébként probléma is, mert a Jeruzsálem egyház megmaradt a Péter tekintélye alatt. És ennek a kettőnek a fúziója a katolikus egyház. A János evangéliumot már elvitték a gnosztikusok, és össze-vissza magyarázták. Úgyhogy a leveleiben már az volt, hogy az az antikrisztus, aki azt mondja, hogy nem testbe jött el. Ez már egy vita. Tehát kezdik félreértelmezni, mert azt elfogadják még a galaták is, hogy Pál beszélje a dicsőséget, az apoteózis, de keresztet ne. És Pál azt mondja, micsoda? De hát az az üzenet. És ez a fúzió, hogy Péternek viszont félő, hogy belefulladt volna a zsidóságba. Kereszténység, meg a tekintélybe. Viszont Jánosnak meg a tekintély hiányzott. Tehát aki szembeállítja a karizmát, a pápa, püspökök hatalmát, meg a misztikusok látomását, minden, az nem katolikus, nem keresztény. Nem is ember, mert az emberben is van hierarchia. A szüleim, az apám, az őseim, a nemzetem. Valami nagyon nagy dolog jött létre pünkösd után. Hát nem mindjárt. Hogy ráismertek, hogy ez a mi hitünk. És Péter mondta azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ennek a kibontakozás ott van Jánosnál. Tehát, aki olvassa János evangéliumot és hisz, annak ott az vegye tudomásul, hogy ez a János tanítvány is ott van, az nem csak az a konkrét apostol. És mondja Máriának, hogy íme a te fiad. Erre mondja Szent Bernát, hogy Istenem, Jézus helyett minket adtál, Jánost, de nekünk milyen anyát adott. Attól az órától házába fogadta őt a tanítvány. Mit jelent ez? Hát, hogy gondoskodott róla. De az attól az órától, tehát a kivégzés helyétől elvezetve, ő gondoskodott róla, hogy az este hol aludjon, hol. a főpapnak ismerőse volt János. Húha, ez a galileai halász nem akárki lehetett. És lehetett úgy egy szobája vagy lakás. Attól az órától fogva magához vette a tanítvány.
Kedves hallgatóink! Az elhangzott műsorunkban Barsi Balázs atya 2025. decemberében Szentkúton tartott lelki gyakorlatából hallottak részletet.